Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, nézők, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok.
És Barta Bencével.
Sziasztok.
Ma is nagyon izgalmas témákkal készültünk, ez a 99. adásunk, még kimondani se könnyű ezt a számot, nem sokára jubileumhoz érkezünk, a 100. adáshoz. Az is nagyon érdekes lesz, meg a közeli terveink is nagyon érdekesek, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz a továbbiakban is velünk tartani, hamarosan új külön kiadással is.
Rendkívüli bejelentésre készülünk a 100. adásban.
Igen, mondhatjuk így is, rendkívüli bejelentés a 100. adásban várható. Ma azonban szintén nagyon érdekes témáink lesznek, többek között szó lesz futártüntetésről, az adó 1%-ok felajánlásáról, de még francia digitális szolgáltatási adóról is. Úgyhogy vágjunk is bele, mielőtt azonban ezt megtennénk, még felhívnám rá a figyelmeteket, hogy kövessetek, lájkoljatok minket a szokásos csatornáinkon, a linkeket a leírásban találjátok. Nagyon szépen köszönjük előre is az észrevételeket. No, hát akkor kezdjük a futárokkal. Nagy visszhangot váltott ki, pedig még meg sem történt az a tüntetés, amit a futárok szerveznek. Elégedetlenek a körülményeiket, többek között az adózásukkal is.
Hát nem tudom, mennyire nagy visszhangot váltott ki, inkább bennem váltott ki nagy visszhangot. Én sok ellentmondást találtam. Volt a Telexnek egy cikke, hogy most már lehetetlenek a körülményei a futároknak, és hogy ezért tüntetést szerveznek, és aztán kíváncsi voltam, hogy miből áll ez a lehetetlen körülmény, és ezen kiderült, hogy hát miközben mondjuk pár évvel ezelőtt csak 3000 futár volt, most már 6000 futár volt, de nem lett több megrendelés, és hogy azt sérelmezik a futárok, hogy ők kvázi munkavállalók, de hát ilyen vállalkozóként vannak szerződtetve, és egyébként meg még régen lehetett kata szerint adózni, most már nem lehet kata szerint adózni, és hogy így még többet is kell adózniuk, és akkor ez így már nem éri meg. Ami hát egy tényszerű megállapítás lehet, hogy ez így már nem éri meg, csak úgy elkezdtem gondolkodni, hogy ezért miért kell tüntetést szervezni. Tehát volt ilyen egyébként a magyar rendszerváltás követő történelemben, hogy túl sok volt a taxi is, és hogy nem tudtak, igazából több taxi is volt, és akkor végül a szabályozó belenyúlt. És nekem egy ilyen nagyon rossz érzésem lett ettől a dologtól, hogy ez ilyen felhívás keringőre az állam részére, hogy tessék már szabályozni itt a futárok piacát, miközben hát itt van egy kereslet és egy kínálati történet, tehát hogy az ételfutárok azok, ha túl sokan vannak és kevés munkájuk van, akkor bizonyos ételfutároknak abba kell hagynia, vagy arra, tehát hogy ha már nem tud ebből a dologban megélni, akkor abba hagyja. A piac szabályai érvényesülni fognak, egy idő után nem lesz jó megélhetés, kevesebb lesz az ételfutár, azok jobban fognak élni, és ki fog alakulni egy egyensúly. Hogyha ebbe az állam elkezdene belenyúlni, láttuk ezt az Ubernél, meg a korábban is a taxisoknál, hogy ott akkor ezzel az a probléma, hogy rövid távon megold egy problémát, hosszú távon meg kreál egy másikat, hogy ki lehet ételfutár. Tehát, hogy azért az ételfutár az nem egy olyan magasan kvalifikált történet, tehát nem kell ott, kell egy jogosítvány hozzá körülbelül, meg egy bicikli, meg írni, olvasni kell tudni. És most félretenném a xenofób részét az egész történetnek, hogy kik az ételfutárok, mert hogy ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert nem tudnánk ezzel mit csinálni, bár lehet, hogy a nyilvánosságot ez jobban érdekelni, de hogyha ebbe az állam belenyúl, mondvá, hogy itt van egy olyan helyzet, amit akkor segítsünk az ételfutároknak, akkor ebből mi lesz, akkor meg fog drágulni a ételkihordás, azt garantálom, mert hogy az a kevés ételfutár akkor piaci pozícióba kerül, ha megdrágul az ételkihordás, akkor le fog csökkenni a rendelések száma, akkor az éttermeknek rossz, meg egyébként az ételfutár cégeknek rossz, és aztán ez elindít egy ilyen negatív spirált, amitől aztán az a kevés futár megint csak ott fogja találni magát, hogy a kevés rendelésből kell megélnie, pedig most már kevesen vannak. A másik része pedig, ami az ő mondani valójuk volt, hogy ők kvázi munkavállalók, és hogy ezért szakszervezetet szeretnének alapítani, ez egy tök jó cél. De ugye ez nem kell tüntetést szervezni, tehát hogy szervezzék meg magukat, ismerik egymást, önszerveződő folyamatok, hogyha tényleg megszervezik magukat, akkor olyan pozícióba tudnak kerülni, hogy több jogot, magasabb díjat esetleg ki tudnak alkudni, esetleg jobb szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, de hogy akkor elindulunk abba az irányba, hogyha ők munkavállalók, akkor mindjárt megjelenünk az adózásnál, hogy ez egy tök nagy ellentmondás, hogy közben megkatázni szeretnének. Tehát olyan munkavállalót meg még nem láttunk, aki katázott, vagy láttuk, csak hogy az...
Láttunk.
Csak az nem volt jogszerű.
Igen.
Tehát, hogy ez a legnagyobb ellentmondás, hogy a kata az a freelancer vállalkozónak, aki B2C alapon dolgozik, a B2B-ban nincsen már kata, ott általány adózás van, ami még mindig sokkal jobb, mint a munkavállalás. Hogyha valaki munkavállaló, akkor a munkáltató is fizet, meg a munkavállaló is fizet egy nagy összegű járulékot, amitől aztán a nettója még kevesebb lesz. És hogy, tehát, hogy nekem ezért volt egy ilyen nagyon rossz érzésem ettől a cégtől, hogy nagyjából kritika nélkül az újságíron keresztül ment ez a hír, és nem volt ez így kibontva, hogy ezek egyébként ezeknek az igényeknek most mennyire van létjogosultsága, társadalmilag ez mennyire megalapozott, meg egyáltalán mennyire jó ötlet az, amit ők kérnek. Egyébként nyugodtan lehet tüntetni, tehát hogy ez ahhoz mindenkinek joga van, csak ugye azt éreztem, mint hogyha, tehát az úgy volt ez ebben a cikkben leírva, mint hogyha ha ezek egyébként teljesen adekvát érvek lennének, és hogy lássa már meg a politika, hogy ezzel a helyzettel foglalkozni kell, miközben nekem meg az a véleményem, hogy az lenne a legrosszabb, hogyha a politika ezzel is elkezdene foglalkozni.
Igen. Tényleg az embernek az az érzése, hogy egy fenékkel akarnak két lovat megülni. Ugye a munkavállalónak a státusz, a munkaviszony az ad egy nagy védettséget az adott dolgozónak. Ők ezt a védettséget akarják, mert panaszkodnak, hogy nagyon jogi kiszolgáltatottságuk, nem kapnak baleseti táppénzt, sőt még volt, ez nem mostani fejlemény, hanem még voltak követeléseik a nyáron, és úgy emlékszem, hogy ott még azt is mondták, hogy van olyan, aki balesetet szenved, de nincsen biztosítása, úgyhogy munkaképtelen lesz, nem kap táppénzt, és akkor emiatt a megélhetése, meg a lakhatása is veszélybe kerül. Ez az egyik aspektus. A másik aspektus viszont az, hogy ezért a védettségi státuszért, amit egy munkaviszony kínál, többletközterheket kellene befizetni, és ezt meg nem akarják befizetni. Szóval itt van egy nagy ellentmondás, amit én érzékelek.
Több gondolatom is van ezzel kapcsolatban, de az elsővel hozzátok fordulnék. Az általányadóról volt szó, hogy most ők általányadóznak nagy részük legalábbis, mert így alakult a piac, tehát hogy nem az változott meg, hogy leszerződik velük mondjuk a volt vagy az akárkép, mert ez is lehetett volna, hogy munkavállalók lesznek, de nem ebbe az irányba változott. Ez az egyik kérdésem, hogy szerintetek miért nem ebbe az irányba változott, a másik meg az, hogy az általányadón belül pedig költséghányadok vannak. És tudom, hogy én már arról vagyok elhíresülve, hogy a taxisok ellensége vagyok, pedig nem, de hogy a taxisoknak 80%-os költséghányada van.
Nagyon jó, hogy felhoztad a taxisokat, mert ez nekem is eszembe jutott, pláne amikor láttam, hogy van ezeknek a futároknak is egy szövetségük, a Futárok Ligája, és a taxisoknál meg van a két nagy Judea Népefront, Országos Taxis Szövetség és a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete. Pont ezen gondolkoztam, hogy igazából tökre összehasonlítható a helyzetük a taxisokéval, mert hogy ők is tudnak blokkádokat kialakítani, amivel próbálnak nyomást gyakorolni. Akár ők is elérhetnének ilyen számkorlátozást, vagy hogy engedélyhez kössék azt, hogy ők futárkodni tudjanak. Csak egy nagy különbség van, hogy a taxisok már évtizedek óta ott vannak, és be vannak ágyazva a politikában, és emiatt sokkal jobban tudják hallatni a hangjukat.
Hát de én szerintem vannak még különbségek. Tehát, hogy a taxis az egy személyszállításról szóló dolog, tehát ő nem csak A-ból B-be megy, hanem visz utasokat, neki biztosítania kell, hogy olyan gépjárművel rendelkezzen, neki egy sokkal magasabb szintű vezetési tudással kell rendelkeznie. Tehát, hogy meg annyi dolgot fel tudok sorolni, amitől a taxis az egy veszélyesebb üzem, mint a futárkodás, arról nem beszélve, hogy te rollerrel, biciklivel, robogóval, gyalog, bárhogy futárkodhatsz, neked az a fontos, hogy A-ból B-be megadott időn belül odaérjél. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy most csak a 120 köbcentis robogósok lehetnek a futárok, tehát hogy az se egy jó szabály, hogy akkor olyan technológiai előírásokat adunk, amitől aztán meg a biciklis futár meg kiesik. Ezt a részét sokkal nehezebb. A másik, hogy most vállalkozás vagy nem, tehát hogyha ők munkavállalók lennének, akkor az ételfutár cégnek kellene biztosítani az összes eszközt. inkluzív azt, amivel kimennek, tehát a legfontosabb eszközt, ami hát óhatatlanul megdrágítaná az ételfutárok, ételfutár cégeknek a díjait, és aztán valószínűleg egy ilyen közgazdasági problémába bonyolódnánk, hogy már nem érné meg a dolgot. Tehát hogy szerintem ez a része szerintem nem fér bele. Tehát meg lehet regulálni az ételfutár cégeket, csak nem lesz ételfutár cég akkor. Tehát mert annyira meg fog drágulni a szolgáltatás díja. Illetve, hogy azért ez a futárkodás, tehát ez egy kétélű dolog. Tehát hogyha te munkavállaló vagy, akkor nem döntheted el, hogy te csak délután 6 és 7 között szeretnél futárkodni. Mert azért ez a másik ilyen, tehát hogy annyi futár van, amennyit akarnak, megvan a licensze, és akkor utána, amikor van kedve, akkor dolgozik, amikor nincs kedve, akkor nem dolgozik a munkavállaló. Annak hétfőtől péntekig dolgoznia kell, szombat, vasárnap, ott még, ha valaki dolgozik, pihenőnapot kell adni, sokkal többet kell neki fizetni, ha az este dolgozik, mert hogy mondjuk a pizzát ki kell vinni, akkor túlórát kell fizetni, és ezek mind-mind oda vezetnek, hogy közgazdaságilag nem fog kijönni a matek. Tehát ezért gondolom, hogy ezt így megregulálni nem lehet. Lehet mondani, hogy kvázi munkavállalók, hiszen nyilván rá vannak utalva az ételfutár cégnek a szoftverére, tehát hogy dobja a címet, ekkor és ekkor kell ott lenned, ennek és ennek viszed, itt veszed fel a csomagot, tehát mindent megmondanak neki, hogy mit kell csinálnia. Az egyetlen dolog, ami vállalkozóvá teszi őket, az, hogy a saját eszközüket használja.
Bocs, hogy a szabadba vágok, de hogy most egy kicsit az ördög ügyvédje hadd legyek, hogy pont most írtad körbe, hogy ez mennyire speciális ez a futárkodás, hogy tényleg ez olyan, mintha tényleg egy ilyen speciális szabályozási rezsimért kiáltana.
Mert van ilyen, láttunk már ilyet, ugye az ECHO is egy ilyen fajta...
Mert hogy most mondjuk, hogy a munkaviszonyban ez nem járható út, viszont szerintem az respektálható elvárás, hogy futár részéről, hogyha ő balesetet szenved, akkor legyen mondjuk biztosítva, és kapjon addig táppénzt, vagy ez alapján nekem, igen, sok lehet, hogy különbözik egy-két aspektusban a taxisok helyzetétől, de hogy mégis azt én úgy látom, hogy ez a szegmens, ez megérhet egy speciális szabályozást és akár adózási keretet. Nyilván a több adót kellene fizetniük, tehát az a matematika az érvényesülne, de például igen, az, hogy folyamatosan foglalkoztatni nem lehet ezeket, tehát hogy átszakítja azért ez a munkaviszonynak a keretét.
Kicsit árnyalnám két gondolattal. Az egyik az, hogy szerintem abban a helyzetben, amiben most a futárok vannak, pont az vezetett ide, hogy egy nem működőképes adózási formát, ami igazából ilyen legálisba tolta át az illegális tevékenységet, tehát a nem adózást, mint illegális tevékenység, azt ilyen sokáig fenntartották. És itt most a Katárra gondolok. Tehát aki katázott annak idején, legyen ételfutár, legyen fodrász, legyen taxis, az gyakorlatilag szinte nulla adót fizetett. Jó, nyugdíjjáróléka sem nagyon halmozódott, de azt úgy könnyű volt megszokni, hogy amit ő zsebre tett egy hónap a bevételként, annak nagyon-nagyon kis része volt az, amit aztán adóként meg kellett fizetni. Ezt nagyon nehéz megemészteni, de nem csak neki nagyon nehéz megemészteni, hanem nyilván annak is, aki őt kvázi foglalkoztatja. Az ételfutár cégeknek is nagyon nehéz megemészteni ennek a helyzetnek a változását, és most itt vagyunk, hogy a taxisok kaptak egy olyan mondjuk költséghányadot, amivel továbbra is rentábilisen tudnak működni, ezek szerint a futárok meg nem. Most velük miért ne foglalkoznánk? Tehát, hogy akkor miért pont ők legyenek azok, akiket az utca szélén hagyunk ilyen szempontból? Mert ha már megtettük azt, hogy 10 évig elkényeztettük őket a katával, akkor most, amikor ebben a helyzetben vannak, miért hagyjuk őket az utca szélén?
Tehát ez... Hát a kérdés inkább úgy szól, hogy miért pont őket kényeztessük el, mert nem csak ők katáztak. Tehát...
Persze, és akkor ez messzire vezet.
Meg én nem, ezt lehet, hogy nem is az adó oldaláról fognám meg, hanem az, hogy a munkaszervezés miatt kellene egy külön rezsimet nekik kialakítani.
Meg az, hogy a taxisoknak van egy kivétele, az nem jelenti azt, hogy akkor ez az általános szabály, és akkor ez feljogosítja a többieket is. Tehát ugye pont ez a baj az ilyen kivételekkel, hogy precedens teremt, és akkor mi én is már majdnem olyan vagyok, mint egy taxis. Ugye a taxisoknál azt mondták, az volt az indoka, most lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni vele, de mondjuk ebben valóban van logika, hogy a taxis egyszerre dolgozik B2C és B2B-ben, és amikor a rendelés felveszi, akkor nem feltétlenül tudja, hogy kinek a rendelését veszi fel. Egy mondjuk egy asztalos esetében az nem úgy így van, tehát akkor megmondja, hogy én magánszemélynek tudok számlát adni, cégnek nem tudok, és akkor nem tudom elvállalni a munkát, a taxis meg, amikor beszáll az utas, akkor szembesül azzal, hogy most, vagy amikor vége a fuvarnak, akkor, hogy most akkor kér számlát, vagy nem kér számlát, tehát, hogy ott az nagyon nehéz lenne egy futár cégnél, meg viszont meg egyértelmű, hogy a futár cég az meg B2B, mert ő nem a rendelőkkel áll kapcsolatban, hanem a futár céggel, ő a futár cégtől kapja megbízást, és igazából az ügyfél az meg a futár cégnek fizet egyben. Tehát ugye ebből a szempontból így nem jó az analógia, abból a szempontból jó az analógia, hogy egyébként tényleg valóban a hasonlóan működnek, mint a, tehát hogy saját eszközét hozza, és hát egy taxis se sokat csinál, mint egyéni vállalkozó, tehát hogy ő is a dispatchert, illetve a szoftvert követ, és aztán oda megy, amit abszolút mondanak neki, tehát hogy ebből a szempontból nagyon hasonló. Azzal a különbséggel, hogy ott a szolgáltatást azt a taxis nyújtja. Még az ételfutár cégnél, te nem az ételfutárt rendeled meg, hanem a kaját. És ezért azt az ételfutár cég nyújtja azt a szolgáltatást, és nem a, tehát hogy nem ugyanaz a helyzet.
És talán még egy gondolat nem akarom túl sokáig húzni, hogy azért is baj szerintem, hogy ilyen sokáig fenntartották a katát lényegében változatlan körülményekkel, mert amire azt kitalálták, az nem ez volt, mint amiért most a futárok panaszkodnak. Tehát ők most azt mondják, hogy ebből nem lehet megélni, és hogy miért nem katázhatnak.
Na de, hogy
a katát akkor... azt nem erre találták ki annak idején, hanem arra, hogy aki napi 2 órában a meló mellett gyöngykötözéssel foglalkozik, az is ezután, mint kiegészítő tevékenység után, már ne úgy adózzon, mint a munkabére után, hanem kapjon egy kis segítséget a gyöngykötözésbe, vagy gyöngyfűzésbe. Tehát, hogy nem arra találták ki, amivé aztán fajult. És most meg ott vagyunk, hogy azért panaszkodnak, hogy visszakapják azt, amivé fajult. Tehát, hogy nekem ez a problémám, nyilván ettől még tüntetni azt tüntet, aki csak szeretne, vagy se szabadba vágtam.
Szóval, hogy azt a közgazdasági problémát, még egyszer hangsúlyozom, nagyon rossz, hogyha az állam oldja meg, hogy túl sok a kínálat, és kevés a kereslet, és ezért elveszek a kínálatból, mert akkor mi alapján szelektálom, kit rakok ki, és utána meg ha már elveszek a kínálatból, akkor meg kell határozni az árakat, és az egész már ilyen onnantól rég rossz.
Igen, de hogyha mondjuk az állam azt mondaná, hogy van egy speciális munkaviszonytípus, amit, és azt mondja, hogy futárok csak így ebbe a keretbe dolgozhatnak, és az inkább, hogy az a munkaviszonyra, de mondjuk kellően rugalmas ahhoz, hogy a futárok idejét be lehessen osztani, akkor az már mindjárt nem a kormány döntené, vagy az állam döntené, hogy hány futárt foglalkoztat a Volt, vagy a Fudora, vagy nem tudom melyik, hanem pont a Volt meg a Fudora fogja azt felmérni, hogy hány ilyen embert kellene tudnia foglalkoztatni. Tehát, hogy pont a piac dönteni el, hogyha megteremteni az állam a kereteket erre.
Jó, hát meglátjuk, hogy lesz a tüntetés, illetve hogy milyen eredményeket tudnak elérni az ételfutárok. Nyilván, hogyha fejlemények lesznek, arról természetesen beszámolunk. A következő hírünk azonban valóban új jogszabályjavaslatokról szól. 2 törvényt nyújtott be Nagy Márton a parlament elé. Mind a 2 nemzetközi adózási információk cseréjéről szól. A kriptóból származó és a például Airbnb, de gig economy összefoglaló néven származó tevékenységből eredő jövedelmeket akarnák adóztatni eredményesebben.
Például az ételfutár.
Például az ételfutár, igen, átkötés.
Apró lépésekkel haladunk oda, hogy tényleg a NAV mindent lát. Eddig is látott nagyon sok mindent, de hogy eddig pont ezek a platform szolgáltató digitális alapú szolgáltatások, aminek révén aztán nagyon sok magánszemély jutott jövedelemhez, ezeket késve vagy nem látta az adóhatóság, és ez nem csak egy magyar probléma, ezért van ez egy OECD kezdeményezés, hogy más országokban összehangoltan egyszerre induljon el. Egyrészt egy információcsere, másrészt, hogy ne lehessen kibújni, hogy az egyik országban van, a másik országban nincs. Úgyhogy ennek az eredménye az ez a törvényjavaslat. Én hát most egyszerű állampolgárként ezt üdvözlöm, mert én azt gondolom, hogy az átláthatóságot és a szélesebb adózói bázist azt egyértelműen támogatni kell, és ez egy olyan javaslat, ami ebbe az irányba hat. Nyilván azok, akik meg idézőjebb elszenvedői, azok meg nem örülnek ennek, tehát akik meg kicsit rejtve szerettek volna maradni.
Én lehet, hogy egy kicsit messzebbről indítanám. Ugye itt az adó jogszabályok, meg az adó jogszabályok logikája, különösen a nemzetközi adózás kapcsán 50 éves, hogy még több is igazából, amikor az alapok lefektetésre kerültek, és látható, hogy nem tudnak ezek a szabályok, ezek a megkövesedett, megkövült szabályok, mit kezdeni ez a digital economy valami itt felfutott az elmúlt 20 évben, 15, inkább, lehet, hogy inkább 15 évben, és egy sor olyan probléma van, ami után futnak, ilyen ugye a futárok, az jó példa volt, ugye, de a kriptó, meg az egyéb ilyen, nem tudom, Google, tehát az internetes gazdaság, amire itt gondolok, és nyilván mit tud csinálni egy adórendszer, vagy bevezet egy új adót, erről majd lesz szó, erre lesz majd egy jó példa most nem sokára. A másik pedig az, hogy valamennyire alkalmasak a szabályok arra, hogy megadóztassuk az adott adózót, viszont pont ezt az országokon túlnyúló jelleget, hogy vannak olyan adatok, amik gátolják az adóhatóságokat, hogy hatékonyan beszedjék az adót, ezt kellene valahogy áthidalni. És akkor ugye itt az EU már előre szaladt ezzel kapcsolatban, mert ugye van már ez a DAC 7 irányelvünk, ami a platformgazdaságokra vonatkozik, ha jól emlékszem, és ugye most fog hatályba lépni majd a kriptós is, az a DAC 8, tehát hogy ez már működik EU-s szinten, már itt a szabályok azok már lettek fektetve, és most lépünk ki az EU-n kívülre, ugye az OECD szinten, amikor megállapodásokat kötünk különböző adóhatóságokkal, hogy ők is szolgáltassák az adatokat. Nekem azt tetszik egyébként, azon hát mosolyogtam magamban, hogy bele van írva a jogszabályba, hogy milyen országokkal fogunk majd így együttműködni, de hogy az még nem jelent semmit, mert meg is kell állapodnunk ezekkel az országokkal, tehát hogy ilyen fura egyébként az optikája, fura az optikája ennek az egész történet.
Hát és az Egyesült Államok az egy nehéz.
Az egy nehéz sztori lesz.
Szerintem ott nem is lesz megállapodás, mert az amerikaiak nem lesznek ebben érdekeltek. De majd meglátjuk, ezektől az adatcseréktől, ezektől mindig fáznak az amerikaiak, hogy akkor milyen adatokat kell. Tehát, hogy egyrészt vannak-e benne amerikai adózók, akinek az adatait szeretnék más országok megtudni. Hát már pedig a platformszolgáltatók azok amerikai adózók, tehát hogy már az ő adataik akkor innentől kezdve ez egy hétpecsétes titok lehet az amerikaiak szemében. Meg hát így végeredményben ezek mindig oda mennek, hogy más országok meg szeretnék adóztatni azokat a jövedelmeket, amik akkor ez így megdrágítja a szolgáltatást, és akkor végeredményben ezeknek a cégeknek a versenyképességét rontja. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a része ez el fog jutni, de mondjuk azt, hogy mondjuk az Európai Unión belül egyébként ezek az adatcserék működjenek, meg az, hogy a magyar mondjuk Airbnb szolgáltató annak azt tudja az a szó, hogy az ő adatait az valószínűleg már a magyar adóhatóság meg fogja tudni, az lehet, hogy nekünk már elég.
Jó, igen, lehet ezen gondolkodni, hogy igen, a jelenlegi politikai környezet az érdekes, mert hogyha kivetsz valami plusz adót, vagy elkezdett szorongatni az amerikai cégek nyakát, akkor lehet, hogy másnap kapsz egy plusz 30%-os vámot az amerikai importra. Viszont szerintem elkerülhetetlen lesz, hogy ezek az intézkedések bevezetésre kerüljenek később, mert tényleg most néztem egy statisztikát, hogy az Európai Unió tagállamaiban hogy kúszik fel az államadósság, tehát ez egy olyan adóztatási lehetőség, amikor mondjuk külföldi cégeket adóztatunk meg, vagy túlnyúlunk a külföldi cégek által gyűjtött adatok alapján adóztatunk meg a saját országunkban adózókat, és ezzel nyilván drágítjuk a külföldiek szolgáltatását, hogy politikailag ezt nagyon könnyű eladni szerintem egy országban, hogy mi ezt a szegmest adóztatjuk, és hogy ezzel kapcsolatban erre rá lesznek szorítva az országok nagyon hamar.
Talán annyi gondolat hozzá, hogy itt a nemzetközi információcsere kapcsán bennem mindig az merül fel kérdésként, és azért örülök én annak, hogy ez most nem csak ilyen állam és állam közötti alapokon nyugszik, hanem mögötte van az OECD, mert mindig az adatminőség az, ami egy érdekes kérdés. Tehát az, hogy te Magyarországon adóztassál, hogyha mondjuk ez önadózás alapon nem történik meg, mondjuk az adóhatóság helyébe képzelve magunkat, azt látja az ESZI a bevallásban, hogy van rajta egy összeg, de úgy gondolja, hogy ennél többnek kéne lennie, hát az nem úgy működik, hogy ő akkor ráírja egy kockás papírra is kész, hanem az bizony egy elég komoly bizonyítási eljárást mögött, tényfeltárást, egyéb dolgokat igényel, és hát én részt vettem jó néhány ilyen ellenőrzésbe, és nagyon eltérő volt, hogy melyik ország országhoz küldendő kérdésekre milyen minőségű válaszokat kaptunk. Tehát volt olyan válasz, amire is most direkt nem fogok országot mondani, vártunk 2 évet, majd utána kidobtuk a kukába, mert képtelenség volt belőle értelmes következtetéseket levonni, és újfent 2 évünk már nem volt arra, hogy visszakérdezzünk, mert hogy elévült a történet. Tehát, hogy ha mögött az OECD van, és ez azt eredményezi, hogy ezek az adatok abból a szempontból koherensek, hogy használhatóak, akkor annak mindenképpen örülök. A példára rátérve, és akkor folytassuk ezzel, Franciaországba tesszük át a székhelyünket egy rövid időre, a digitális szolgáltatási adóról fogunk beszélni, hát bizony itt a gig economy szereplők szintén érintettek, ezt 2019-ben vezették be, nagy viták övezték eddig is a létezését, most olybá tűnik, hogy a francia alkotmánybíróság mindent rendben talált.
Hát, sőt, nekem az jutott eszembe, hogy akkor nekünk is van egy reklámadónk, és ezt mi már korábban bevezettük, mint a francia adóhatóság, csak hát ugye mi azt évek óta felfüggesztésben tartjuk, de hogy emlékeim szerint az is megjárta már az Európai Bíróságot is, tehát hogy nem példa nélküli, meg ott is volt próbálkozás, hogy azt a Google meg a Facebookot megadóztassa. Én azt látom, hogy ezek ilyen kis apró szegek a globális minimumadónak, és hát a Pillar 1-nek a koporsójába, hogy nem lesz Pillar 1, tehát ugye a Pillar 2 ez a 15%-os minimumadó, a Pillar...
És az is úgy áll, ahogy...
Igen, a Pillar 1 meg az lenne, hogy akkor hogyan osszuk szét az adóalapot, tehát hogy mennyit juttassunk a székhelynek, mennyit ahol a fogyasztó van, meg mennyit ahol a szervezési funkciók vannak, és ezt az egészet azért találták ki, hogy ilyen adók ne legyenek, mint amit most Franciaországban az alkotmánybíróság alkotmányosnak lehet. Szerintem ebből a szempontból nekünk nem hírérték, mert hogy most az, hogy a francia alkotmányban nem ütközik, itt igazából azt kell nézni, hogy az Európai Uniónak a jogszabályban ütközik, vagy nem ütközik, de az most, hogy ez így el lett engedve, akkor ez azt fogja, Franciaország az egy elég nagy gazdaság az Európai Unióban, tehát hogyha ők ezt bevezetik, és hogy működtetni fogják, akkor hogy vagy az Egyesült Államok valami nagyon csúnyát fog lépni Franciaországgal szemben, vagy pedig a többiek is be fognak valami hasonlót vezetni.
Én nekem ez jutott eszembe pont az USA, hogy ugye Trump mondta, hogy az egész EU csak azért jött létre, hogy őt bosszantja, vagy volt valami ilyen mondata, igen, és ugye ez azért tetszik, és a DST kapcsán tényleg ez jutott az eszembe, mert hogy ezt még ugye EU szinten akarták bevezetni.
Igen.
Szerintem egy, hát nincs 10 éve, de valahogy még a 2010-es évek második felében, nem tudom pontosan már, hogy mikor, és ha jól emlékszem, pont Írország volt az, amelyik nyilván megvétózta, és egyértelműnek tűnik, hogy az EU nem fogja ezt EU szinten bevezetni. Mi maradt, hogy a tagállamok, akik felsorakoznak emellett, majd ők bevezetik, de onnantól kezdve az amerikai kormányzat már nem fogja tudni az EU-n ezt számon kérni, mert hogy tehát bevezetésre kerül a legnagyobb államokban, mert van ilyen Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, szerintem ugye nálunk is, ugye ahogy mondtad, a reklámadó, de szerintem Ausztriában is van, ráadásul szinte tök ugyanolyan szabályokkal, hogy árbevétel, és akkor van egy adómérték, hogy ténylegesen mégis használunk ilyen adót, de hogy nem lehet az EU-n számon kérni. Szerintem ez tényleg így ilyen zseniálisan ki lett találva.
Hát annyi, hogy ugye a reklámadó az nem forrásadó, tehát hogy ott a reklám szolgáltató, vagy hogy reklám közzétevője az, aki kötelezett, és ugye ezért volt az, hogy mivel a Facebook, meg a Google, meg hasonló cégek nem jelentkeztek be a reklámadó hatája alá, azért a NAV nem tudott igazából eljött, tehát hogy ez a magyar bürokrácia csődje volt, hogy így nem tudtak egyről a kettőre, hogy nincs adózó, akkor nem tudok itt büntetni. Ha ez forrásadóként működik, tehát hogy a kifizetőnél írom elő azt, hogy le kell vonni az adót, akkor már tök mindegy, hogy ki nyújtja a szolgáltatást.
A történet még abból a szempontból is hasonló, hogy ezt a 2019-es bevezetése után 2020-ban felfüggesztették ezt a
franciát,
és a Trump adminisztráció alatt függ. Tehát hogy tényleg nagyon hasonló a történet, és azt se zárom ki, hogy most is ugyanez lesz a vége, mert igen, nem akarnak a nyakukba 200%-os vámot
kap. Mert azt mi is megkapjuk egyébként, hogy azt mi se szeretnénk.
Igen.
Közfranciák.
Szóval tényleg nagyon hasonló a történet. A következő hír viszont egy olyan téma, amivel minden évben kiemelten foglalkozunk, az 1%-os SZIA felajánlások témája. Ugye egyszer szoktunk ezzel májusban foglalkozni, amikor meg kell tenni, vagy meg lehet, mondjuk így. Már is érdekes a témafelvetés egyéb iránt. A másik meg ilyenkor szeptember környékén, amikor a NAV nyilvánosságra hozza a listát arról, hogy ki mennyit kapott. Hát ez történt meg a héten. Érdekes hírek, érdekes fejlemények születtek. Nem lőném le a point előletek.
Hát ezen korábban azt mondom, én mérgelődtem, hogy végignéztük a top 20-at, és akkor azt találtuk, hogy beteggyermekek és állatmenhelyek felváltva követték egymást, és hogy egy kicsit úgy szomorkodtam, hogy a túlnyomó többségében az embereknek az empátiája az eddig tart, tehát hogy ezeket tartja nagy problémának, és akkor erre szeretné az 1%-át, hogy felhasználják, miközben azért ennél vannak sokkal előremutatóbb törekvések, tehát hogy nem akarom, mindig elmondtam, hogy 3 gyermek és 2 kutya tulajdonosaként mondom ezt, de hogy nagyon hiányoltam azt, hogy akár az épített örökség, akár az oktatás, akár az egészségügynek az olyan vetületeit támogassuk, ami nem csak a gyermekbetegségekről szól, a rákos beteg gyermekekről szól, hanem mondjuk más rászorultaknak a segítségéről. Hát ebben a szempontból szerintem semmit nem változott a minta, tehát hogy hanem ami nagyon megváltozott, hogy az embereknek a politikai tudatossága az előtérbe került, és hogy elkezdtek azok is 1%-ról rendelkezni, akik szerintem korábban nem nagyon foglalkoztak ezzel, vagy lesz lehet majd követni, hogy mennyi volt az átterelődés, de hogy nagyon nagy összegek megjelentek most ugye a Telexnél, meg a Partizánnál, korábban bejött a Partizán, tehát ez így berobbant a Partizán így a semmiből, ők egy nagyon tudatos kampányt már felépítettek körülbelül 5 hónappal a bevallás határideje előtt, és ezt úgy folyamatosan nyomták, ezt megtanulta a Telex, és a Telex is elkezdte ezt, és most akkor ők be is előztek, és biztos egymástól is elvettek, de hogy összességében azt látom, hogy kiemelkedő, és hogy tehát ebben van egy ilyen egyértelmű protest rendelkezés, és ez ugyanúgy az egyházaknál is tetten érhető, tehát hogy a harmadik legtöbb pénzt a Magyar Evangélium Testvérközösség kapta meg, ami az Iványi Gábornak az egyháza, akik korábban ugye nem kaphattak, tehát ők kilettek ebből zárva, hogy ők igazából nem is egyház. Ezt ugye megnyerték ezt az ügyet a Strasbourgba, ha jól emlékszem, tehát az Európai Jogok, Emberi Jogok Európai Bíróságán. Magyar kormány kénytelen volt őket visszavenni, és hát tényleg a harmadik legnagyobb egyház már váltak, ha az 1%-os felajánlásokat nézzük, de hogy ebben is én ezt a protest részt vélem felfedezni, tehát szerintem ez a novum, hogy az emberek ilyen politikailag tudatosabbak lettek, és a rendelkezéseiknél ez egyértelműen tetten érhető.
Igen, nekem 2 észrevételem van. Az egyik, hogy igen, a kutyák meg a gyerekek tényleg lehetne változatosabb a kép, de hogy nekem és ezt már szerintem mondtam talán a tavainál is, hogy az a problémám, hogy ez a médiafinanszírozás egyik formája lett. Nekem ez sokkal több problémám van, igen, mint az, hogy a gyerekeknek meg a kutyáknak megy főleg a pénz, mert hogy a médiafinanszírozásnak nem ez kellene, hogy a csatornája legyen. De hogy tényleg most ezek a médiumok egy ilyen környezetben csak így tudnak működni, meg így tudják fenntartani magukat. Ez az egyik észrevételem. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy azért itt volt egy eléggé nagy reklámja ennek az 1%-nak, mármint hogy a Telexnek meg a Partizánnak ajánlják fel az emberek az 1%-okat, mert az átláthatósági törvény ugye eléggé, tehát hogy akkor robbant be, külön kampányt is csinált rá a Telex is, meg a Partizán is, hogy már csak 2 napod van, már csak 1 napod van, hogy ajánlt fel, mert többet nem kaphatunk ilyen felajánlásokat, veszélyben a működésünk, tehát hogy ennek azért a kormány oldal is eléggé jól megágyazott azzal, hogy ezt az átláthatósági javaslatot beterjesztették meg, hogy erről ez így a közéletben ilyen szinten forgott.
Hát és akkor utána még ott, hogy lehet, hogy az 1%-ot el is veszik. Itt a Szuverenitás Védelmi Hivatal, aztán ezt is most elnapolták, tehát hogy aztán fel tudja, hogy el fogják venni most így látva a számokat, mennyi van ez is benne volt a gondolkodásunkban, hogy ezért akartak ennek elébe menni ezekkel a szabályokkal, hogy ne jussanak ezek a szereplők ilyen hát egészen nagy összegekhez.
Én ma biztos, hogy nem nyerek népszerűségi versenyt, mondjuk nem is ez a célom. Következő gondolatom sem lesz szerintem a legnépszerűbb, hogy egyébként ez az SZJA 1%-os felajánlás, ez tetszik, nem tetszik, egy verseny. Van körülbelül, nem tudom, 100-valahány ezer adózó, aki ezt rendszeresen csinálja, nekik vannak 1%-aik, ez egy nagy adag pénz, ezért vannak, akik jogosultak versenybe szállni. Egyenlőek-e a feltételek akkor, hogyha mondjuk a Telexet hasonlítom össze, akinek több százezres olvasótábora van, ezzel foglalkozik napi szinten, tehát valószínűleg mind az emberi erőforrás, mind a szellemi tőke abszolút adott ahhoz plusz befektetés nélkül, hogy ő ezt a kampányt felépítse. A kutyamentő alapítvánnyal, akinek nem ez a napi szintű tevékenység, és van egy honlapja, amire egy nap 20-an mennek föl. Ugyanazért az 1%-ért versengenek ők.
De hát ez az igazából, amit én mondtam, hogy egy médium,
hogy ez
a média finanszírozás.
Hát én ezzel egyetértek abszolút, hogy én nem tartom egyenlőnek a feltételeket. Tehát ha az egyházakat ebből kiemeltük, és azt mondtuk, hogy ott egy plusz 1%-ot lehet felajánlani, akkor értem én, hogy ne adományozzuk el a teljes esziánkat, de hogy ott, ahol ennyire nem egyenlőek a feltételek, hogy még ha fenn is akarjuk tartani, hogy kaphasson a Telex vagy a bárki más is 1%-ot, de hogy akinek ennyire nincsenek egyenlő esélyei velük, az egy másik 1%-ból tudjon kapni. Én ezt egy előremutató gondolatnak tartanám az egyik oldalról, a másik oldalról, meg az egy nagyon érdekes felmérés lenne, megpróbálok utána kutatni, nem tudom, mennyire érhetőek az információk, hogy mennyit vettek el, mert ez tényleg az elmúlt 2-3 évnek a története, hogy a Partizán, most a Telex, hogy ekkora összegeket vesznek el ezekből az 1%-okból, mennyit vettek el más céloktól, és most ez tényleg nem ellenük szól, csak azt látni kell, hogy ez egy zárt, de hogy egy viszonylag igen. Zárt kör, meg egy zárt pénzösszeg.
Igen, más oldalról meg azt mondhatjuk, hogy azok az alapítványok, akik már évek óta visszatérően nagyon sok pénzt tudnak 1%-ból, azok nyilván nagyobbra tudtak nőni, és az ő network lehetőségek is. A Partizán is, meg a Telex is a nullából indult, saját erőből, állami támogatás nélkül, előfizetői hozzájárulásokból megteremtették maguknak azt a közösséget, akihez tudnak szólni, és nyilván az ő eszközeik azok sokkal jobbak arra, hogy ezt a dolgot tudják hirdetni, de hogy azért nem lehet azt mondani, hogy ez igazságtalan, hogy ő ezt megkapja, miközben mondjuk egy 20 éve működő alapítvány lehet, hogy kiépítette volna jobban a kommunikációs csatornáit, és nem csak búslakodhatna azon, hogy megint csak 1 millió forintot kaptam, pedig én milyen fontos dolgokat végzek. Tehát, hogy szerintem az egyéni törekvések, meg azt, hogy mi az az elvégzett munka, arról hogyan kommunikálnak ők, azt mennyire megy át, mert hogy ők kvázi közszolgáltatást nyújtanak. Az nyújtja a jó közszolgáltatást, akit ismernek. Az, aki csak úgy van, és azt mondja magára, hogy közszolgáltatást nyújt, de igazából nem is végez aktív tevékenységet, az miért kapja több pénzt? Tehát, hogy muszáj beletenni azt, hogy ezért küzdeni kell, és aki jobban csinálja, akkor az többet fog kapni, mert hogyha ezt elkezdett kvóta szerint felosztani, akkor a semmiért is fogsz kapni pénzt, miközben az, aki meg egyébként sokat tesz, az meg kevesebbet, és az még szerintem sokkal igazságtalanabb. Szóval értem, amit mondasz, de szerintem ez megint csak az, amiben, hogyha felülről elkezdünk belenyúlni, akkor az csak rosszabb lesz.
Olyan szinten vitatkoznék veled, hogy aki mondjuk egy kutyamen helyett működtet, azt azért nagyon nehéz egy médiummal összehasonlítani, mert a médiumnak igazából a saját önreklámja az igazából a maga a tevékenységével megegyezik.
Így van.
Vagy hát abból fakad szervesen. Még egy kutyamenhelynek, hogyha ugyanolyan ismertséget szeretne elérni, mint a Partizán, akkor hát az összes pénzét reklámokra kellene költeni, és a kutyamenhelyet nem tudná működtetni. Tehát, hogy ezért érzem én is egy kicsit egyenlőtlen pályának ezt a történetet.
Van igazság, amit mondasz, azért 2025-ben egy TikTok videót csinálni, egy YouTube videót csinálni, egy podcastot csinálni, már összehasonlíthatóan kevesebb pénzbe kerül, mint mondjuk ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt szeretted volna megcsinálni. Tehát az eszközök ott vannak, a telefon ott van, tehát hogy meg kell tanulni ezzel a helyzettel élni, és nem arra várni, hogy majd nekem valaki más meg fogja bennem látni a potenciált, és ad majd nekem pénzt, hanem ezért meg kell küzdeni. És nyilván egy Telex, meg egy Partizán, az összehasonlíthatatlan nagyobb stábbal működik Budapesten, jó fizetett emberekkel kell, hogy dolgozzon, sokkal nagyobb költségeik vannak, meg vagyok győződve róla, hogy az ő biznisz modelljükben, tehát nem az van, hogy most aztán annyi pénzük lesz, hogy évekig nem is kell semmit csinálniuk, hanem ez még mindig csak egy ilyen, még a felénél is sokkal kevesebb része az ő költségvetésüknek, amit ez a dolog most kipótol.
Jó, hát idén így alakultak az eredmények, aztán majd jövőre meglátjuk.
De nem kell nekem megvédeni őket, én csak azt akartam mondani, hogy lehet, hogy egy kutyamenhely is, hogyha jól kommunikál, akkor nagyon a saját tevékenységéhez képest nagyon sok pénzt tud ebből behúzni.
Ha már pénzről van szó, miért arról lenne a mi podcastunkban általában szó, vagy annak a hiányáról, hát erről fogunk most azt gondolom beszélgetni. A filmtámogatások témája következik. Már szó volt a legfrissebb fejleményekről egy-két adással ezelőtt, de hát nem a jó irányba alakulnak a dolgok, és úgy tűnik, hogy produkciók vándorolnak el, vagy meg se érkeznek hozzánk.
Igen. Ugye szerintem érintőlegesen beszéltünk erről, amikor megjelent egy kormányrendelet még június elején, és akkor én többek között azt akkor nehezményeztem, hogy az a kormányrendelet társadalmi egyeztetésre volt bocsátva, és abban nem szerepelt az a probléma, ami aztán a problémát okozta, tehát hogy megkapott egy másik bekezdést a végleges kormányrendelet, ami szerintem nem volt egy túlságosan szép megoldás, mert nyilván egy olyan elemet rakta bele, amiről viszont meg kellett volna társadalmi egyeztetés. Ugye az történt nagyon röviden, hogy 2024-ben megváltozott a filmtörvény. Az a keret jogszabálya annak, hogy ki gyártott filmet, milyen feltételekkel, és hogy ezért mennyi állami támogatást lehet igénybe venni. És ebben a törvényben egy olyan apróság változott, amitől egy kicsit a nemzetközi filmgyártásban a versenyképességünk romlott, és kevesebb lett a támogatás, nem sokkal, de egy kevéssel igen, és azért ez a nagy nemzetközi filmeknél lesz ez egy kimutatható több millió dolláros, tehát mondjuk egy 100 millió dolláros költségvetésen belül mondjuk ez egy több millió dollárt is jelenthetett. Ergo, mit csináltak ezek a nagy nemzetközi filmek? Ugye a hatályba lépés előtt beregisztrálták az új filmjüket, és mivel ezek elég nagy költségvetésű filmek, ezek nem csak egy évet, hanem kettő-három évet is felülelhetnek, tehát hogy mondjuk, mivel publikus el tudom mondani, hogy például a Netflix beregisztrálta a Three Body Problemnek a második meg a harmadik évadát.
Ezt várom nagyon.
Ami egyébként egy fantasztikus hír Magyarországnak, hogy ilyen szuperprodukció komitálta, hogy akkor ide fog jönni a második meg a harmadik évad is, na de ez 2028-ig fog tartani, tehát ennek a gyártás az jó sok évig fog tartani. De hogy ebből a kampányból az lett, hogy 2024 évén soha nem látott méretben regisztráltak új produkciókat a filmek, és ezeket a filmiroda szépen elkezdte feldolgozni, és három hónap alatt eljutott 300 milliárd forintig. 300 milliárd forint, az körülbelül a magyar filmes volumen.
Tehát három hónap alatt egy évre.
Igen, és akkor még föl se dolgoztak mindent. Csak hát így haladtak, mert hogy van egy állományuk, amire nem volt fölkészülve, és akkor szépen átnézték, jóvá hagyták, regisztrálták. És akkor a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig valószínűleg nem informálódott előképpen a háttérről, és azzal szembesült, hogy úristen, tehát soha nem volt volumenben érkeznek a filmek, ha három hónap alatt 300 milliárd érkezik, hát akkor az 12 hónap alatt 1200 milliárd lesz, és akkor úristen, annak a 30%-a az 300, mert gyors számítással az mennyi, ez 300, igen, tehát 360 milliárd forint, hát ennyi pénzünk nincs. Tehát, hogy ez jelenleg, és akkor ez ugye pont ilyen március-áprilisban elérte a Nemzetgazdasági Minisztériumot, amikor hát mi is beszélgettünk róla, hogy nem olyan volt a költségvetés egyensúlya, hogy azt úgy előre szerették volna, és hát a pánik üzemmód az irányomott a stop gombra, hogy akkor ezt azonnal be kell fejezni. És ugye mi történik? Tehát, hogy az történt, hogy 407 milliárd forintnál állt meg az óra, ami egyébként egy nagyon nagy szám. Tehát, hogyha 407 milliárd forint foroghatna Magyarországon egy évben, az több lenne, mint amit bármikor valaha tudott a magyar filmgyártás egy év alatt. Tehát, hogy 407 milliárd forint, az nem probléma. A probléma az az, hogy ebben benne van a 2026, 27, 28-as gyártás is, miközben, hogy megnyomták a stop gombot, nem lehetett több filmet regisztrálni. Most egy filmnek az előkészítése az meg egy olyan fél év, tehát hogyha most június óta nem lehet filmeket előkészíteni, akkor ebből mi lesz, hogy azok az új filmek, azok nem tudnak idejönni Magyarországra, nem fognak tudni elindulni. Most egy nagyon egyszerű számítás, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk 350 milliárd forintot tud ez az ország most, mert hogy egyébként idén körülbelül annyit tudott volna, akkor ez ilyen egyszerű matek, hogy napi 1 milliárd forint a veszteség, tehát hogy egy hónap alatt 30, most már 3,5 hónapja tart ez a ez, úgyhogy most már egy körülbelül 100 milliárd forintnál vagyunk, ami tehát biztos, hogy van az, ha egy-két hét tolódás ki tudja magát rúgni, de hogy 3 hónap az túl sok. Tehát hogy, annyi, tehát, hogy folyamatosan látjuk azt, hogy mennek el a produkciók, mert nem tudják ezt kivárni, és hát most az országimázsnak az egy külön rossz, hogy ez most pont most történik. És akkor itt nagyon fontos, hogy arról szólt itt az interjú is, amit az Inforádióban adtam, hogy mi van a háttérben, hogy mitől félünk, tehát hogy ezt nagyon fontos lenne megérteni. Két dolog, tehát hogy a filmgyártás az hoz pénzt, tehát ezen lehet vitatkozni, hogy mennyit, de hogy ha ebbe valaki tényleg beleveti magát és kielemzi ezt az iparágat, akkor azt fogja találni, hogy ez több mint 30%-ot hoz, tehát többet hoz, mint az állami támogatás.
És nem feltétlenül az adóra gondolunk.
Hát, de az adó, alapvetően az adó, tehát ugye két módon van ezt a költségvetésnek a filmekből bevétele. Egyrészt maga a gyártás során az elköltés módja, abban nagyon sok olyan beszerzés van, amiben van közvetlen adótartalom, nem visszaigényelhető, vagy a kifizetés generáló, tehát mondjuk kifizetem a stábtagot, és akkor ezzel mondjuk kifizetőként le kell vonnom az adót, és akkor ebből lehet azonosítani egy már egy jelentős adó mértéket, illetve hogy az a beszállító, aki utána megkapja ezt a pénzt, ő is hát nyilván vagy beruházni fog belőle, kifizeti a munkavállalóit, vagy további beszerzéseket fog indukálni, és ennek van egy gazdaság fejlesztő, egy GDP növelő hatása, és azon keresztül a GDP növelő hatáson keresztül meg újabb adók fognak termelődni, és akkor ezt a KSH-nak a statisztikáiból pedig ezt jól lehet látni, hogy ez körülbelül egy ilyen konzervatív számítások szerint egy 2,5-szeres szorzó van. Tehát, hogy a film...
2,5-szeres konszorzó.
Igen, tehát, hogy amit a film mondjuk behoz GDP-ben, annak a 2,5-szerese az, ami egyébként a nemzetgazdasági haszon. És így már bőven átlépjük ezt a bűvös 30%-ot, tehát, hogy közgazdaságilag értelmetlen ezt a rendszert megállítani, mert ezzel igazából több pénzt vonunk ki a gazdaságból, mint amennyit egyébként megspórolunk. És akkor arról nem beszélve, hogy ezeket azért hívják adó visszatérítésnek, mert hogy az nagyon az adó teljesítményre van az egész felépítve. Tehát az az elszámolható költség, ami adóban adóköteles bevételt képez, és ha ezeket most megnézett, hogy mondjuk mikor fizetnek áfát, mikor kell levonni az ECHO-t, SZIA-t, mikor fizetünk TB-t, de még a KIVA előleg, a társasági adó előleg, az SZIA előleg, az összes minden előleget, és egyébként ezt összeveszed azzal, hogy mikor kell kifizetni a filmest, akkor arra jutsz, hogy nagyjából minden adó be van fizetve addig, amire az adót, amire a visszatérítést ki kell fizetni.
Tehát hogy cash flow problémát sem okoz.
Tehát, hogy ezzel igazából azért ellentmondásos, ami történik, mert amellett, hogy meg akarták spórolni a kiadási oldalt, szinten akarták tartani, igazából a költségvetés bevételi oldalát vágták meg először. Ami szerintem egy fontos tudni, és a közvélemény ezt kevésbé tudja, hogy a film az önmagában egyébként már a GDP-nek egy ilyen 0,3%-át mozgatja, de a multiplikátor hatáson keresztül ez megközelíti az 1%-ot. Most a magyar mezőgazdaság 5%, tehát hogy, de amikor rosszabb éve van, akkor 3, tehát hogy itt fölnőtt a semmiből az elmúlt 20 évben egy nagyon komoly iparág, amit nem lehet így. Tehát ez olyan, mint azt mondanod a gazdáknak, hogy idén nem vethetsz. Mert úgy gondoljuk, hogy szárazság lesz, és akkor nem vethetsz. Tehát, hogy ha megnyomsz egy ilyen stop gombot, akkor ezzel olyan anomáliákat keletkeztetsz, amit nagyon nehéz lesz visszahozni, és hogy az is szerintem egy illúzió, hogy majd a munkaerőt felszívják más ágazatok, hogy a szállodák majd más turistákkal fognak fel, mert hogy vannak kapacitások, amik kifejezetten azért épültek ki, mert ez adta mondjuk az alapot. És ezért tud más, mondjuk egy szállod, ez egy tök jó példa lehet, a Four Seasons szerintem egy kiváló példa arra, most nem azért, mert de ott szállnak meg a krémje, a filmeseknek a krémje. Magyarország a luxus turizmusról nem túl híres, nincsenek olyan, tehát Ryanair-rel és Wizz Air-rel nem jönnek a luxus turisták, más meg nem jön Budapestre. Elég nehéz meg főleg tengeren túlról idejönni Magyarországra. A film az, aki egyébként tényleg ezeket a luxus turistákat, nem turisták, hanem itt tartózkodó sztárok, azokat idehozta. Egy Four Seasons nagy valószínűséggel nem tud működni enélkül. Azért van Four Seasons Budapesten, mert van mondjuk egy kapacitásainak egy 50%, amit a filmesekből föltölt, és ezért túl van a break-evenen, és hogy most azért hoztam a Four Seasons-t ide, mert hogy nem attól függ a magyar filmipar, hogy van-e Four Seasons-ünk, vagy nem, hanem hogy a beszállítók többsége ilyen. A
logisztikai cégek
tehát,
is.
Tehát, hogy nagyon sok olyan beszállító van, aki olyan építőipari cég, olyan díszletépítő cég, olyan, aki olyan kapacitásokat tart fenn, amire ráépítve tud további szolgáltatásokat másoknak adni, de hogyha ezt kilövik alóla, akkor csődbe megy. És akkor a többi, és akkor ezek a tovagyűrűző hatások, ezek nagyon súlyosak tudnak lenni, és ezért fontos az, hogy ezt a döntéshozók megértsék, hogy ennek a gazdasági súlya az már akkora, hogyha erről kirúgják ez alól a sámlit, akkor ennek sokkal csúnyább következményei vannak, mint az, hogy megtakarítunk mondjuk 80 milliárd forint kiadást a filmtámogatási oldalon.
Mi lehet a megoldás?
Hát a megoldás, a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogy a letéti számlának a letéti számla az a lényegében az a központi számla, onnan a filmesek le tudták hívni a támogatást, és ennek most is van egy felső korlátja, ami évről évre egy picit növekedett, vagy hát nem is feltétlenül annyira picit, de úgy követte az iparágnak a fejlődését, de sosem volt elég. És kialakult egyébként egy olyan helyzet, hogy sorba kellett állni. Uh-huh. Tehát, hogyha elfogyott a letéti számla az adott évben, akkor majd jövőre kapsz. És én azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogyha a költségvetés egyensúlya miatt aggódunk, hogy ebben a letéti számla összegben lenne egy kompromisszum, hogy mennyi, mi az az összeg, amit hosszú távon a magyar költségvetés elketöleződik, hogy ennyit ad, tehát mondjuk a mostani 80 milliárdot elkezdjük az inflációval növelten emelni, és ezt kihirdetjük a következő 5 évre, és akkor ez a filmipar tud igazodni. Tudja, hogy ennyi pénz van, tudja, hogy nem végtelen a kassa, és tudja, hogy már sokan vannak előttem a sorban, és eldönthettem, hogy ezt a produkciót idehozom, és tudok ennyit rávárni, vagy már nem hozom ide, és elviszem máshova. Ez egy sokkal jobb rendszer, mert ez nem állítja meg. Hogyha megállítod a regisztrációt, és utána kihirdetett, hogy majd január 1-én lehet pályázni, akkor olyanok is fognak pályázni, akik nem feltétlen biztosak abban, hogy akarnak gyártani, de be akarják magukat biztosítani, illetve egészen biztos, hogy kétszer akkora számot fognak mondani, mint a reális, hogy biztos elég legyen, és aztán vagy elköltik, vagy nem. Ez a klasszikus csehországi példa. Prága ezért volt nagyon versenyképtelen a Budapesttel szemben, és hát most nagyjából ezt építjük fel magunknak. Én szakmailag ezt az egyik legrosszabb forgatókönyvnek érzem, és nagyon fontos lenne az, hogy a döntéshozók megértsék, hogy nem a regisztrációt kell befagyasztani, azt akkor kell befagyasztani, ha meg akarjuk szüntetni a rendszert, de erről nincs szó. Tehát, hogy filmet akarunk gyártani, ez egy kulturális történet, ezt ha az amerikai filmeket levesszük a képből, akkor ez egy olyan történet, ami nem tud piaci alapokon működni, tehát hogy ebből kell tolni pénzt. Nem ez a 30% az, ami ezt a dolgot, de hogy, tehát ugye az, hogy filmtámogatás van, ez nem egy ördögtől való dolog, de azt meg látni kell, hogy az EU-ban az összes tagállamban van ilyen filmtámogatási rendszer, tehát mindenki nem lehet hülye. Tehát, hogy nyilván mindenki kiszámolta a saját adórendszerén belül, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg, és mindenhol arra következtetésre jutottak, hogy megéri. Abban lehet különbség, és ebben mondjuk abszolút adott egy szakmai vita, hogy valóban megéri 30%-ot adni, hogy lehet, hogy 25-öt is elég, és nem fognak csökkenni az, mert hogyha tényleg Magyarország annyira versenyképes, hogy a legjobb infrastruktúrája van, hogy olyan stábtagokat tud adni, mint a környező országok egyike sem, akkor lehet, hogy mi kevesebb támogatással is vagyunk ennyire attraktívak. De ha kihúzzuk a támogatást, akkor azt garantálom, hogy nulla, mert hogy egyébként olyan szoros a mezőny, hogy ezzel azonnal a sor végére fogunk kerülni.
Igen, meg aztán arról nem is beszélve, hogy a magyar adó rendszerben ez egy üde színfot volt abból a szempontból, hogy egy jól tervezhető folyamat volt. És akkor most ebbe rondítottak bele. Tehát, és ugye jellemzően külföldieket és külföldi beruházásokat vonzott ez ide, akiknek meg a legfontosabb lenne, hogy tervezhető folyamataik legyenek. Ráadásul nem is egy hét alatt lezajló történetekről van szó, hanem hogyha ő idejön, akkor a stáb se kicsi, akkor ez eltart egy ideig.
Ha jól értem, ez egy stabil rendszer volt, nem? Tehát, hogy nem kellett foldozgatni minden évben, mint az adójogszabályok többségét, hanem ez úgy
végig. Igen, és akkor visszatérve az elejére a hírnek, amit hiányoltál, azt szerintem nagyon fontos tanulság, hogy lehet, hogyha egy társadalmi egyeztetésen nem egy fél jogszabályról lehetett volna beszélgetni, most itt lehet, hogy csak egybekezdésről beszélünk, de az egybekezdés az elég fontos, hanem az egészről lehetett volna, akkor lehet, hogy az egész meg se történt volna.
Hát most nagyon egyszerű, azért nem volt a társadalmi egyeztetésben benne ez a szám, mert ugye nem tudták, hogy mi az a szám, amit bele akarnak írni. Ugyanis a utolsó pillanatig vissza volt tartva az információ, mert nem tudták, hogy a filmirodának mennyi az a beérkezett igény, amit neki fel kell dolgoznia. És akkor akarták bejelenteni, amikor azt gondolták, hogy most benn van mindenki, akkor ez most aki benn van, az megkapja, de akkor innentől nem adunk többet.
De az elvről lehetett volna.
Hát az elvről abszolút lehetett volna, meg hogy nem kellett volna rossz döntést hozni, hanem tájékozódni kellett volna.
A tanulság az fájdalmas, és reméljük, hogy minden kevésbé lesz az, de már most is az. Jó, adategyeztetési kampány, ami már inkább sikeresebb történetként felfogható, újabb körre indul. Korábban beszéltünk is róla, hogy az adóhatóság őszre igencsak tervezi berúgni ezt a folyamatot. Hát úgy tűnik, hogy ez megtörtént. Még mindig az online számla adatszolgáltatások és az áfa bevallások eltéréséről van szó, csak most egy újabb fajta anomáliát próbálnak kitisztázni.
Igen, hogyha jól látjuk, akkor ugye az eléggé, még mindig szerintem a felszínt kapargatja az adóhatóság, tehát ennél azért mélyebb összefüggéseket is ki fog majd tudni tisztázni itt az adategyeztetésre, de most arra lő, amikor az adózó kiállított számlát, és az befutott a NAV-hoz, viszont nem adott be bevallás, vagy beadott bevallás, de nullás volt a bevallás, tehát magyarul nem fizetett áfát, mert azt vallotta, hogy nem volt ilyen tranzakciója, tehát hogy azért ez egy finoman szóval, és egy ide lőjetek táblát akasztott a nyakába az adózó, aki ilyen...
Gyalogkakukba.
Igen, innen szép nyerni, azt lehet mondani. Tehát, hogy ezt nagyon könnyű kitisztázni, ráadásul ez az adategyeztetési eljárás ugye nagy hatékonysággal fut itt a tapasztalatok alapján, és most már azt is lehet látni, ugye, hogy de erről szerintem az előző adásban beszéltünk, hogy szeptember 15-e óta, tehát pár napja már ugye megváltoztak itt a validációs szabályok az online számladat szolgáltatásban, tehát most már egy csomó rossz számladatot be se fogad az adóhatóság. Szóval egyre inkább átterődik a helyes adatoknak a riportálására a hangsúly, viszont tényleg ezt azért nehéz magyarázni, tehát hogyha kiállítod a számlát, az falott...
És még le is riportálod.
Le is riportálod, feltünteted az áthárított áfát, viszont a bevallásban ez nem szerepel, tehát hogy ezt nehéz lesz magyarázni, itt mindenkinek észre kell lennie, mert ugye itt ebben az eljárásban automatikusan tud bírságolni az adóhatóság, hogyha nem válaszolunk 15 napon belül a feltett kérdésekre.
Én itt az életbeli tényállást próbáltam magam előtt elképzelni, hogy az hogy történhet meg, mert hogy ez itt több tudatos lépést is takar magában, mire eljutunk eddig az anomáliáig. Tehát tudatos lépés az, hogy valaki kibocsátja a számlát, valószínűleg ahhoz akkor joga volt, hogy kibocsássa, ideális esetben nem fiktív a számla, akkor joga volt hozzá. Okay. Tudatos lépés az, hogy beadja a nullás bevallását, mert ugye áfa bevallást azt akkor is be kell adni, ha az adott időszakban nincs bevételem, ő úgy gondolja, hogy akkor az ott egy nullás. Ez két tudatos fontos lépés, elő is idézte az anomáliát, de ez hogy lehet? És arra jutottam, hogy lehet, hogy vannak olyanok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mondjuk, ha egy számlázó programot használnak, akkor az automatikusan teljesíti az online számlaadatszolgáltatást, mert én hagytok más esetet elképzelni, mint hogy nem volt figyelemmel arra, hogy az az online, hogy ő nem csak kibocsátotta ezt a számlát, hanem azzal a mozdulattal az online számlaadatszolgáltatását is teljesítette, ami ugye létre is hozta az anomáliát, mert nem tudok más életbeli tényel. Nyilván lehet az, hogy nem nulláson akarta beadni a bevallását, csak így sikerült, vagy elküldte, nem tudta időbe elküldeni a könyvelőnek az adatot, az meg kínjába beadott egy nullás bevallást, amit aztán elfelejtettek ön ellenőrizni a helyes adatokkal, és most itt vagyunk, tehát hogy még ilyen eseteket el tudok képzelni.
Ezért lehet fokozni, mert ugye a nullás bevallás az azt jelenti, hogy nem jelentesz a bevallásodban sem fizetendő, sem levonható áfát. Mi van, hogyha valaki levonható áfát jelentett, a kimenő számláiteg nem jelentette le, tehát hogy az még rosszabb. Sőt, ugye most már ugye augusztustól ezt említettük, hogy már ajánlott az adó kulcsot is feltüntetni az MS-lapokon.
Ha arányosítást alkalmazok.
Ha azt nem tünteted fel, akkor nagyobb esély van arra, hogy ellenőrzést kapsz, szóval lehet fokozni a szerencsétlenséget, de ez már önmagában egy rossz kiinduló pont.
Permutációk ezek, igen, és mindenki csak melegen ajánlani tudjuk, hogy akkor ez legalább ezen a ponton.
És tényleg, ahogy mondtam, szerintem itt a NAV még mindig csak a felszínt kapargatja, mert ez egy triviális kiválasztási logika, tehát hogy itt még simán lesznek szofisztikáltabb ellenőrzési, vagy szofisztikáltabb kiválasztások, amikor szűri az adózókat.
Még egy kérdés itt a végére, ugye, legalábbis tőlem, hogy ugye említetted, hogy szeptember 15-től lesznek olyan adatszolgáltatások, amiket be se fogad a NAV, mert az eddigi mondjuk figyelmeztető üzenetek átalakulnak olyan hibaüzenetek ki, amik aztán megakasztják az adatszolgáltatást.
Ami tegnap előtt volt.
Igen, ami tegnap előtt volt, igen. De hogy ez miért érdekel ez a NAV-nak? Tehát, hogy mondjuk ez az anomália...
Mi miért érdekel?
Tehát hogy ne menjen be az adatszolgáltatás, még akkor is, ha rossz adattal. Mert hogy ez az anomália, ez pont nem fog megszületni, ha be sem megy az adatszolgáltatás. Tehát, hogy nem tudom, hogy mik azok pontosan, hogy mik azok a hibaüzenetek, amik most olyan szintűvé fajultak, hogy meg nem tetté.
Hát megmagyaráztam ezt a kis gömböcös analógián a keresztül a múltkor, hogy olyan, mint a kis gömböc, és folyamatosan új adatokra éhezik. Tehát pont ezzel akarja, mivel ugye egyedi mulasztás, komoly mulasztási bírságokat szabhat ki az adózókra, hogyha nem megy be az adat, a számlaadat. Ezért így akarja őket rákényszeríteni arra, hogy tisztítsák ki az adatokat, és most már helyesen riportálják, pont azért, hogy a mesterséges intelligenciával is, meg egyébként is finomíthassa, szofisztikálhassa a kiválasztási logikáit.
És ezek szerint ezt eredményesen teszi, hiszen az eddigi hírek alapján a már lefolytatott körök is nagyon sikeresek voltak az adategyeztetési eljárásban. Hát biztos, hogy erről is majd lesz sajtókommunikáció, hogy hány százmillió forintot sikerült így megkeresni a magyar államkasszának, arról majd beszámolunk természetesen, azonban a mai napra ennyi hír jutott. Reméljük, hogy jól szórakoztatok és élveztétek az adást, kedves nézőink és hallgatóink. Két hét múlva érkezünk nagy bejelentéssel, úgyhogy mindenki készüljön rá, és a 100. adásunkkal. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAVOT podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.